Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 121. Zsoltárunkat énekeljük első versével. A 121. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden segedelmem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 488. dicséretünket keressük elő, 488. énekünket, és mindegyik versével énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, mind a négy versével énekeljük ezt az énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből olvassuk, a 15. részből, a 40. verstől az 55. versig. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 15. részében a 40. verstől ezt olvassuk. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyiek dicsősége, és más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége, mert a csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben, elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test és van lelki test is. Így is van megírva. Lett az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr a mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok néktek, minnyájan ugyan nem alszunk el, de minnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, mely megvan írva, elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fúlánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a mai napon eljöhettünk a templomba, hogy megálljunk a te szent színed előtt, és elcsöndesedve meghallgassuk a te üzenetedet. Kérünk téged, hogy áld meg szívünket, áld meg rád figyelésünket ebben az órában. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged, mint élő, feltámadott urunkat. Kérünk téged, hogy te, aki legyőzted a halált, legyél itt velünk lelked által, és te vigasztalj, te erősíts, te bátoríts bennünket ebben az órában. Köszönjük néked, hogy várhatjuk a te üzenetedet, kérünk legyen személyes, hozzánk szóló, fölemelő, bátorító, ha kell megítélő, ha kell korrigáló, úgy, ahogy te akarod, és ahogy nekünk szükségünk van rá. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy várhatunk téged, dicsőítve szívünkben. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 370. énekünknek a második versét énekeljük. A 370. énekünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Foglaljunk helyet, testvéreim, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 15. részéből, a 40. verstől a 49. versig. Nevezett helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége, mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test és van lelki test is. Így is van megírva, lőn az első ember Ádám élőlélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr a mennyből való. És amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És miképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallást vesszük sorra, és ott tartunk, hogy hiszem a testnek feltámadását. A hitvallás alapján ezt a hitünket újra és újra, vagy a hitvallással ezt a hitünket újra és újra megvalljuk. Itt a templomban is, meg más alkalmakkor is, például egy temetésen is. Ami hát életünknek az egyik legszomorúbb eseménye. A hitvallásunk, illetve az apostoli hitvallás is a test feltámadását, a bibliai kijelentés, tehát Istennek a Bibliába adott kijelentése alapján fogalmazza meg. Tehát, hogy így mondjam, nem valami emberi bölcselkedés által jutunk ide, vagy jutottunk ide, hanem Isten igéje, Isten kinyilatkoztatott szent igéje beszél erről, és annak alapján fogalmazta meg az apostoli hitvallás is, de mi is a saját hitünként hiszem a testnek feltámadását. Az elmúlt alkalommal már beszéltünk erről, és azt ígértem, hogy egy kicsit szemügyre vesszük a mostani testünk és a feltámadás utáni testünknek a minőségét. Mert más ez a mostani testünk, mint amilyen a feltámadás utáni testünk lesz. De már most is hadd bocsássam megint előre, és ezt még többször fogom hangsúlyozni, hogy amit a feltámadási testről mondok, az azokra vonatkozik, akik hisznek az Úr Jézusba. Mint megváltójukba, mint urukba, követik őt, elkötelezték magukat egy Krisztus központú élet mellett a hétköznapjaikban, az ünnepnapjaikban, Jézus számukra a megváltójuk, a szeretett uruk, akivel igyekeznek összhangba lenni. Akik nem formális keresztjének, hanem akik valóban keresztjének, valóban Krisztus követői. Őnekik lesz csak olyan testük, amiről itt a Isten tiszteleten szó lesz, hogy azoknak, akik úgy halnak meg, hogy Krisztusban nem hittek igazából, és Krisztus nem jelentett nekik semmit, hogy őnekik milyen teste lesz, azt a Biblia nem részletezi. De hogy nem ilyen, amiről most beszélni fogunk, az biztos. Nézzük hát ezeket a szópárokat, amikkel az apostol a Szentlélek által leírja nekünk, hogy ha tényleg Krisztusban hívő emberek vagyunk, akkor milyen test vár mire állunk. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy először is mennyei test lesz az. Azt írja itt az írás, hogy vannak mennyei testek, és vannak földi testek, és más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké. Az Úr maga beavat minket tehát ebbe a titokba, amit egyébként nem tudnánk. Tudnilik, azt tudnánk, hogy vannak földi testek, mert nekünk is van, de hogy mennyei testek vannak, azt nem tudnánk. De hát megtudjuk, hogy vannak mennyei testek. A mennyei test azt jelenti, a menny anyagából való. Mennyei test például az angyaloknak a teste a Bibliába. vagy Jézus Krisztusnak a feltámadott emberi teste. A feltámadás után azok, akik élnek a földi anyagból való testben, új testet kapnak, mely, hogy így mondja, mennyei minőségű anyagból lesz. Sokan ezt úgy képzelik, mármint, hogy ezt a feltámadott testet, hogy az valami anyagtalan lélekből vagy szellemből lesz. Nem tudják úgy gondolni, hogy az valami materiális test lesz. De ez a Biblia szerint nem igaz, mert a mennyei test egyértelműen anyagból épül fel. Csak az anyagnak egy megdicsőített formájából. Erről is beszéltem már múlt alkalommal, most nem akarom nagyon ismételgetni. A földi test is anyagból van, de hogy így mondjam, ez egy nem megdicsőített anyagból van. Nem megdicsőített anyagból van. És Pál apostol nem írja azt sehol, hogy ez a meg nem dicsőített anyag egyébként teljes mértékben dicstelen lenne, mert ez a mostani testünk is bizonyos értelemben ragyogó, de a mennyei test, ami a menny anyagából készül, majd a megdicsőített anyagból, hát az ennél dicsőségesebb lesz. Ennél sokkal taragyogóbb lesz. Tulajdonképpen az apostol már azt is elénk vázolja itt röviden, hogy Ádámnak, az első embernek a testi valója, mindegy, hogy most bűneset előtti vagy utáni, és Jézus Krisztusnak a feltámadás utáni testi valója között nagy különbség áll fönn. Mert az első ember, az Ádám, földből való földi volt, földi anyagból készült, ahogy írja az apostol. Tudjuk a teremtés történetből, hogy Isten megformálta a föld porából ugye az első embernek a testét, és utána beleteremtette a lelkét, és összekötött egymással a testet és a lelket, és így lett élő lény az ember. A feltámadott Jézus teste azonban a földi anyagnak egy magasabb szintre emelt, megdicsőített formájából épült. És ilyen értelemben Jézusnak a feltámadott teste bár egyfelől ugyanaz, mint a régi, hiszen a sírjában nem volt semmi maradványa az ő testének, de mégsem ugyanaz volt, amiben eltemették, hanem egy megdicsőített formába jött ki a sírból. Jézus azt az anyagi testet, amivel ő bírt, azt, hogy így mondjam, egy magasabb szintre emelte, vagy Isten emelte egy magasabb szintre. Vagy a lélek emelte egy magasabb szintre, tudnélik a Szent Lélek. De az biztos, hogy Jézusnak a holtteste a sírban nem maradt, egy másik test jött ki, de mégis ugyanaz. Úgy nem tudjuk máshogy kifejezni ezt, csak úgy tudjuk mondani, hogy megdicsőített anyagi testbe jött ki, de ez a megdicsőített test is anyagi test volt. Hiszen meg lehetett érinteni, lehetett látni, megtapasztalták a tanítványok az érzékszerveikkel, evett is a tanítványokkal, még ebben a megdicsőített testben is. Nos, az apostol azt mondja, hogy a mostani testünk a föld anyagából van, nekünk is, mint ősapánknak a teste. De ha Jézusban híve halunk meg, akkor eljön a feltámadás, és a mostani testünk anyaga, hogy így mondjam, egy átváltozáson megy keresztül, megdicsőítetik, és a feltámadott Jézus testének az anyagából készül. És ahogy itt a földi körülmények közt éltünk ebben a testben, amiben most élünk, majd ott, a feltámadás után az Isten új világában, ott élünk abban a testben, amelyik annak az anyagából készül. Annak az anyagából készül. Vannak földi testek, ez ismerjük, itt van. És vannak mennyei testek, amelyek ugyancsak anyagból vannak, de megdicsőített anyagból, és amelyben élnek az Isten gyermekei az új világban, az Isten által teremtett új égen és az új földön. Azzal summáznám ezt az első pontot, hogy a feltámadáskor semmiképpen, testvéreim, nem anyagtalan szellemmé változunk. Nem lelkekké változunk, akiknek nincs semmiféle anyagi teste, hanem egy magasabb rendű, megdicsőült, anyagi természetű testünk lesz, ahogy a feltámadott Jézusnak is volt. És azt kell mondanunk, hogy annak a dicsősége, vagy hogy mondjam, így ragyogása, pompája, kétségtelenül sokkal nagyobb lesz, mint a mostani testünknek a dicsősége. Aki hisz Jézusba, néz előre, és mondja, ahogy én hordtam az első embernek a testét itt a földi életemben, a földi világban, majd az Isten új világában hordozom a második embernek, Jézusnak a testi anyagából készült új testemet is. Ott leszek egy új világban, a megdicsült anyag világában, megdicsült anyagi testben, én magam is. Krisztus garantálja ezt nekem, ha ő benne hiszek és követem őt. A második ilyen szópár, amit szeretnék elővenni, a földi, illetve mennyei szópár után, az, hogy az új testünk romolhatatlan, kontra romlandó. Ugye az olvassuk az írást, és itt az alapigénkben, a 42. versben olvassuk ezt, hogy elvettetik, tudnélik a földi test, elvettetik romlandóságban. Ugye ez az elvettetik, ez arra képre vonatkozik, amit korábban használ Pál, amikor úgy beszél a temetésről, mint ami egy vetés. Tudnélik, amikor kimegy a magvető, és akkor elveti a magokat a földbe. Elveti. És aztán abból a magból, amit elvetett, kihajt egy új növény. És azt mondja az apostol, hogy elvettetik ez a mi földi testünk romlandóságban. És majd feltámasztatik romolhatatlanságban. Na hát ez a testvéreim, amiben itt élünk, az romlandó. Romlandó. Ezzel jellemezhető, hogy romlandó. A Bibliából még azt is tudjuk, hogy miért romlandó. Azért romlandó, mert ősszüleink Isten ellen fordultak, és Isten büntetésképpen ránk mérte a halálnak a törvényét, vagy büntetését. A halálnak a törvényét. És ez a halál törvénye az Isten akaratából uralkodik az egész világban az embereken. Meg nem csak az embereken, mindenen. Ez a leghatalmasabb törvény. Olyan törvény, ami a megfogantatásunk pillanatában elkezd erőt venni rajtunk, és előbb-utóbb eléri, elvégzi, hogy szétválik a testünk és a lelkünk, és a testünk még tovább romoljon, szétesen, olyannyira, hogy végül a test porrá földé lesz. Elvész, mintha nem is lett volna. A test romlandó. Ezt ugye jó meg kell gondolnunk, testvéreim, mert miközben persze ápoljuk a testünket, meg kenceficézzük, meg gyógyítgatjuk, meg mindenfélit csinálunk vele, de hát azért ennek ellenére mégiscsak romlandó. És mondja az apostol, hogy a női szépség is megromlik, és megromlik sok minden, de megromlik az egész ember tulajdonképpen. Nagyon fiatalon még ezzel nem foglalkozunk, és aztán minél öregebbek vagyunk, annál inkább kezdünk vele foglalkozni. Romlandó a test. Hessegetjük még a gondolatot is, nem akarunk ezzel törődni, és aztán eljutunk oda, hogy nem bírunk lehajolni egy kólás kupakért a földre, mert nem megy. Ha lehajolunk, nem bírunk fölegyenesedni. Szóval szembesülünk ezzel, hogy romlandó. Romlandó ez, akármi volt, akármilyen szép, meg kedves, meg egészséges, meg ragyogó, mégiscsak romlik, és nem bírjuk megállítani. Csak hogy, mondja Pál. Úgy is van, hogy elvettetik majd, elvettetünk mi is majd a sírunkba, vagy az urnánkba, vagy nem tudom hova, elvettetünk szépen romlandóságba. De, azért nem ez a végállomás, mondja az apostol. Mert a feltámadás eljön, és romolhatatlan testbe öltözünk. Romolhatatlan. Az meg azzal lesz jellemezhető, hogy soha nem romlik meg. Miért nem romlik meg? Azért, mert nincs alávetve többé a halál törvényének, mert a feltámadás után nem a halál uralkodik már, hanem az élet. Az élet, aki maga Krisztus, aki maga Isten. Isten uralkodik majd, Krisztus uralkodik majd, és nem a halál. A halálnak vége lesz. Belevettetik, mondja a Jelenések könyve, a tűznek a tavába. Nem hatályon kívül helyeztetik ez a szörnyű törvény. És az új test, a feltámadás után kapott új testünk, a hívők új teste, az már a romolhatatlanságnak a bélyegét. Nem tud, egyszerűen azt jelenti ezt, hogy képtelen lesz megromlani. Képtelen lesz megromlani. Amikor feltámadunk, majd nem kell azon gondolkozni, hogy milyen betegségbe fogunk majd meghalni megint. Nem eszünkbe se jut, Fel sem merül bennünk, hogy meghalhatunk valamikor, mert romolhatatlanok leszünk. A feltámadott testvéreim az már a szépségét megőrzi, örökre megőrzi, az egészségét megőrzi, örökre megőrzi. Nem romlik, nem is tud tökéletesedni sem, mert abszolút tökéletes, romolhatatlan, de nem is tud megromlani. És annyira döbbenetes ez a bibliai tanítás, hogy már az egész világ romolhatatlan lesz akkor. Az újjáteremtett világ is ebből a megdicsült anyagból lesz, és nem tud már romolni, mert ott már nem a halál uralkodik a növényeken, állatokon, semmi nem az uralkodik, hanem az élet, a Krisztus, az Úr uralkodik. Romolhatatlan világban élhetünk majd egy romolhatatlan testben. Mérhetetlenül vigasztaló testvérek, legalábbis azoknak, akik a Bibliát olvasgatják és hiszik is, hogy egy örökre tartós, tökéletességű testbe fogok majd költözni, mint Krisztus híve. Krisztus ezt ígérte nekem, Krisztus feltámadott teste ennek a romolhatatlan testnek a prototípusa elkészült, és az enyém is az ő megdicsült testének anyagából fog majd állni. Ez a második ellentétpár, amit ugye mond az apostol, nem csak arról van szó, hogy vannak mennyei testek, földi testek, hanem hogy a mennyei testek azok romolhatatlan testek. Ellentétben a földiekkel, melyek romlandóak. A harmadik ilyen ellentétpár, amit olvasunk itt az alapigényben, hogy dicsőséges, illetve gyalázatos. A feltámadáskor nyert test, így mondja, dicsőséges lesz. A dicsőség szó, ez a Bibliában az ugye a héber nyelvben az kábód, azt így hangzik, görögül ismerősebb lesz doxa. És az egy fényt jelent, egy fényességet, egy ragyogást, egy pompát jelent, és igazából elsősorban Istennek, hogy így mondjam, a ruhájára utal. Istenből nem lehet semmit se érzékelni az embereknek, soha nem látják Istent sehol a Bibliába, hanem amit látnak belőle, az ez a mérhetetlen tiszta fényözön, ez a vakító ragyogás, ez a doxa, ez a kábód. Ennyit lehet Istenből látni. Ezt érzékelte Mózes, de azt is úgy érzékelte Mózes, hogy Isten be kellett, hogy takarja őt. Ez jelent meg a Szent Sátornál, a Salamoni templomnál, ebből láttak valamit Jézus tanítványai a Megdicsőülés hegyén, ebbe pillantott bele János apostol, az Istennek a fényességébe. És az, testvéreim, hogy a feltámadás után, azt mondja az apostol, a mi feltámadott testünk dicsőséges lesz, az azt jelenti, hogy ragyogó lesz, pompás lesz, sőt, egészen azt jelenti, hogy Istennek a fénye ragyog át rajta. Istennek a fenségét fogja tükrözni. Istennek a tisztaságát, az igazságát fogja tükrözni az a test. És az abban lévő egész ember. Dicsőséges lesz, és ezzel, testvérek, ha szembeállítjuk a mostani testi valónkat, erre meg azt mondja Pál, hogy ez meg gyalázatos. Elvettetik majd, mint a maga földbe, gyalázatosságba. Ez a gyalázatosság, testvérek, utal arra az állapotra, amiben a halálos ágyunkon kerülünk, de már előtte is ott van ez, de itt elsősorban arra utal, hogy amikor meghalunk. Gondoljunk, testvérek, most egy kicsit így kontrasztként megint egy újszülöttre. Amikor megszületik egy kisbaba, ott körülállják, és mindenki örvendezik, csodálják, nézegetik, simogatjuk, hallgatjuk, hogy szuszog, örvendezünk, hogy megmozdította a kezecskéjét, hogy gőgicsét valamit. És milyen iszonyú kontraszt van, testvérek, egy világra jött kisbaba és egy élettelen holttest között. Hogyan indulunk, és hogyan végezzük mind? A pólyás baba szép, és végül ott van egy élettelen test. Lehet, hogy az élettelen test is még egy darabig szép, mondjuk nem ijesztő, de ami megrázó, testvérek, aki látott már holttestet, sajnos ugye valószínűleg mindjárt előbb vagy utóbb látunk, vagy láttunk, ami megrázó, hogy lélek és élet nincs benne. És már úgy vagyunk, hogy ez már nem is ő, aki volt, akit ismertünk. És el kell temetnünk ezt a testet, és meg kell tőle válnunk ettől a porhüvelytől. Ez nem az a dicsőséges állapot már, amiben voltunk, amikor éltünk, és bennünk volt a lélek, hanem gyalázatos, mondja. Nem arra gondol az apostol, hogy a holttestet nem kell megbecsülnünk, meg tisztességgel eltemetnünk, a református hitvallásaink erről mind nagyon szépen beszélnek egyébként. A keresztényekre mindig is jellemző volt ez, szembe a pogány népekkel, hogy a holttesteiket tisztelettel kezelték és tisztelettel temették el. De azért mégis, amikor eltemetjük, az már nem az, aki volt. Ott egy gyalázatosság van, testvérek, a halálnak a munkája van előttünk, a halálnak a rontása, egy végtelenül szomorú és tragikus történet, de feltámasztatik ez a gyalázatosságba elvettetett test. Feltámasztatik dicsőségben. Dicsőségbe át fogja járni az alkotójának és a megváltójának az élete, a lelke, a szentsége, az épsége, a tökéletessége, a hibátlansága. Úgy, hogy az Úr Jézusnak volt a feltámadott teste, és milyen dicsőséges volt az a test, amikor megjelent és fölismerték, csak lerogytak előtte. Csak tisztelettel tudtak lenyűgöző fenség felé fordulni, a térdre roskasztó igazság felé fordulni, ami abból a Jézusi testből, abból a feltámadott Krisztusból áradt. Hát passzolunk majd hozzá, és passzolunk ahhoz a világhoz, amelyik ugyancsak dicsőséges lesz, és átszüremkedik minden kis zegény zugán Istennek a tökéletessége, Istennek a szentsége. Hát ne várjuk ezt a dicsőséges testet. Még ha el is kell vettetnie ennek a romlandó földi testnek gyalázatosságba, de várjuk. Hívőként várjuk. A negyedik ellentétpárt is szeretném elétek villantani. Itt van az 1 Korintus 15.43-ban. Így hangzik, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Kezdjük az erőtlenséggel, ami a földi testünknek az ismérve, ugye. Hát ez egy gyenge test, testvéreim. Persze, na, hát lehet vitaminokkal tömni, meg lehet gyúrni, meg sok mindent lehet csinálni vele, de az erőtlenség egyre inkább erőt vesz rajta. Úgyhogy egyre gyengülünk, akármilyen nagy erősek voltunk, az izmaink egyszer csak elkezdenek pegyhüdni, és leszünk ilyen kis gyenge emberek, hogy már egy dombra is alig bírunk fölmenni. Hát erőtlenség. Eljutunk oda, hogy már mozdulni se nagyon tudjuk. Van ilyen, hogy végelgyengülés, teljesen elgyengülünk. Sajnos, testvérek, ilyen könnyekkel a szemünkben nézzük a kedveseinket, akik egyre lassulnak. Mindenki átélt ezt, aki már idősebb, hogy látja a szüleit megöregedni. Egyre lassúbbak, megtántorodnak, fizikai erejük megfogyatkozik. Lefoszlik róluk az izom. Hiába minden nem lehet tartósítani. Ez erőtlenség erőt vesz az emberen. Milyen nagyszerű, erős ember volt a Muhammad Ali, a nagy boxoló, és aztán most nemrégiben meghalt, egy összeesett, egy szegény csontváz ember lett. Az erőtlenség erőt vett rajta. És nem csak a testi erőtlenségre gondoljunk itt, hanem hát gondolatunk a szellemi erőtlenségre is. Hát még emlékezünk, hogy édesapánk, édesanyánk milyen szellemi frissességgel látták a dolgukat, milyen dinamika volt bennük, és mennyire bírták a terheket hordozni szellemileg, lelkileg is, és aztán megkopott, és egyre inkább megkopik az egész. Az erőtlenség erő. És aztán, amikor már nem csak másokon látjuk ezt a megkopást, hanem saját magunkon is látjuk. Hát, az erő, a ragyogás lassan eltűnik, és helyére jön az erőtelenség. A napfénye elhalványul, és úgy lesz, ahogy Salamon király mondta, hogy elszakad az ezüst kötél, megromlik az ezüst palackocska, a vedere eltörik a forrásnál, a kerék beletörik a kútba, a por földé lesz, s a lélek visszatér Istenhez, aki adta azt. Elvettetik erőtelenségben. Legyőzi a halál ereje. Ám de, mondja megint az apostol, a feltámadáskor az, amit így vetettünk el, feltámasztatik erőben. Erőben. És ti, akik magatokban és másokban látjátok az erőtlenséget, gondoljatok arra, hogy a feltámadott testben majd semmi erőtelenség, semmi enerváltság, semmi elesettség nem lesz, hanem erőteljes lesz. Dinamikus lesz, ragyogó lesz, erőt sugárzó és valóban erős lesz. Nem lesz kiszolgáltatott, nem lesz tehetetlen, se szellemileg, se testileg. Mindig képes lesz az Jézusnak az akaratát követni és azt cselekedni. Egyszerűen semmi nem lesz abban a feltámadott testben, amire nézve el kellene majd szomorodnunk, könnyekre kellene fakadni, vagy olykor kellene imádkoznunk, hogy Urunk, adj nekünk erőt. Nem kell, mert erős lesz, és egy hálás öröm fog betölteni testvérek bennünket, és lesz arra a lehetőségünk, amit az írás mond, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, minden erőnkből képesek leszünk szeretni az Urat. Elvettetik erőtelenségben, és feltámasztatik erőben. És az utolsó, amit még megpendítünk itt az írás alapján, elvettetik érzéki test, és feltámasztatik lelki test. Mire utal ez a különbség? Az érzéki és a lelki ellentétpár arra utal, hogy kinek, minek a vezetése meghatározó irányítása alatt áll az adott test. Az érzéki test része a mostani, az istentelen, az önistenítő, a bűnben lévő és a bűn miatt átkozott egzisztenciának, annak a létformának, amiben minden ember beleszületik, és benne is él, amíg élő hitre nem jut. Az érzéki test, tehát testének az a test, amit nem a Szentlélek irányít, amit nem Jézus irányít, hanem egészen a saját istentelen értelme, vágyai, kívánságai, érzései, érzékszervei, vagy a körülötte lévő világ, az irányítja, az diktál neki, hogy mit csináljon, hova menjen, hogy beszéljen, hogy viselkedjen. Egyszerűen az istentelenségtől vezérelt ez az érzéki test. Nem az Úr lelke koordinálja, irányítja. Ezzel szemben azt mondja az apostol, hogy van lelki test, illetve ezzel arra utal, hogy annak a mennyei testnek, annak a feltámadott testnek az irányítója már nem az istentelen természet lesz, akár az emberbe rejlik az, akár a környezetébe. Köszi szépen. Köszönöm. Hanem azt az Isten lelke fogja irányítani. Ezt el se tudjuk testére képzelni, akik ugyan hívő emberek, azok már itt a földön próbálkoznak ezzel, hogy engedjenek a lélek szavának, a Szent Lélek szavának, ami a Biblia, és igyekeznek mondjuk valahogy a léleknek, a Bibliának valahogy engedni az életükbe, de hát azért olyan sok területünk van, akár a személyiségünkben, akár az életünkben, amit egyáltalán nem tud uralni a Szent Lélek, mert nem engedjük neki, mert ott mi vagyunk az urak. Házasságunkba, gyereknevelésbe, mit tudom, pénzügyekbe, munkaügyekbe, nehogy már beleszóljon valaki, hogy én mit csináljak. Pláne ne Jézus, pláne ne az Isten igéje, ne. Majd én. De hát hívő emberek vagyunk, hát a lélek azért csak nem hagyja ezt, és azért csak próbálkozik, és újra próbál minket a jó útra terelni, az ige útjára terelni. De itt ez nem egy olyan egyszerű dolog. Viszont, amikor már föltámadunk, ott azt mondja, az lelki test lesz, vagyis egészen a lélek fogja irányítani. Egészen a Szent Lélek fogja irányítani. Ez egy nagyon különös dolog, mert felvetette bennem azt a gondolatot, hogy akkor az egy ilyen zombi test lesz, amit így valami külső személyiség fog dirigálni, és akkor nem is lesz annak már önálló gondolata, és önálló értelme, és önálló akarata, elvész a szabadsága, mert egyszerűen csak így egy ilyen, olyan lesz, mint egy kesztyűn a kezünkön, amit így a Szentlélek így mozgat. De nem, testvérek, ez nem így fog működni. A Bibliából nem ez látszik. Isten már most se úgy akar minket használni, mint hogy vessük el az eszünket, és az akaratunkat, és az érzéseinket, és ezt sudba vele, és adjuk át magunkat, hogy egészen, hogy így mondjam, ő használhasson bennünket. Nem, ez nem is akarja a Szentlélek. Nem azért teremtett minket az Úr, hogy utána megsemmisítsük a személyiségünket. Ez buddhizmus lenne, ott ez a szokás. De a Bibliában nem ez a szokás. Isten mindig úgy kezel minket, Isten lelke úgy kezel, hogy itt vagyok én, és itt vagy te, és személyek állnak szembe. És légy szíves, értsd meg, hogy mit akarok, és kövesd, amit mondok, önálló személyiségként. Ez a mennybe is így lesz, testvérek. Itt a Földön sokszor ellenkezünk a lélekkel szembe, az igével szembe, de az lesz a különös, hogy a mennyben nem fogunk ellenkezni. Nem lesz bennünk semmi, ami a Szentléleknek ellenkezni, hanem önként, teljes értelmünk használatával, akaratunkkal, érzelemvilágunkkal, egész testi valónkkal azon leszünk, hogy tegyük azt, amit az Úr akar, hogy összhangba legyünk vele, hogy harmóniába legyünk vele. Hát ezt, hogy milyen lesz, testvérek, nem tudom, de biztos jó lesz. Hiszen már most is tapasztaljuk, hogy ha hívő házasságban élünk például, akkor milyen harmóniát tud teremteni az egy férj és egy feleség között, ha mind a ketten az Úr szavára, a lélek szavára adnak és engednek neki, nem? Akkor Isten egy harmóniát hoz létre a házas pár között. Abban a családban, ahol az Isten lelke dolgozik, már most is harmónia van, ha engednek az Úrnak. Hogyha valamelyik nem enged az Úrnak, akkor mindjárt megbomlik a harmónia, mindjárt veszekedés tör ki, meg sértődés, meg kiabálás, meg mindenféle. De ez egy csodálatos dolog lesz, testvérek, hogy ott lesz egy új világ, ott lesznek ezek az új testek, a mennyei dicsőséges anyagból készült testek, és egészen önként és teljesen odaadva magukat keresik, kutatják, hogy mit akar az Isten lelke, és azon lesznek, hogy azt végrehajtsák. Ott olyan békesség lesz az emberekbe, az emberek között, az egész világ mindenségben, amit el se tudunk képzelni. Mert Isten lelke fogja ezt a harmóniát vezérelni. Olyan lesz az, mint egy ilyen szép zenekar, ami előtt ott áll a karmester és vezényel. Valamelyik nap jöttem az autóba, és majdnem megálltam, mert Beethovennek a 6. szimfóniáját adta elő valami amerikai zenekar, és hát annyira gyönyörű volt, hogy én még ilyet nem is hallottam. De ahhoz ott kellett álljanak a zenészek, mindenki egy önálló kis személyiség, egy önálló világ, és ott kellett előttük álljon egy karmester, aki ezt az egészet úgy kézbe tartotta és levezényelte, és valami csodálatos dolog jött ki belőle. Hát a menny is ilyen lesz, hogy ott áll majd az Úr, az ő lelke, és dirigálja azokat az ott élő, külön-külön kis álló kis személyiségeket, individumokat. Nem lesznek zombik, nagyon is tudatos lények lesznek, és mindegyik más lesz, mint a másik. Egészen más lesz. Most is mások vagyunk, ott is mások leszünk. Még a testünk hasonlítani is fog ehhez, ami most van, valamilyen formában, csak megdicsült állapotban. És tesszük azt, amit az Úr akar. És érdekes módon tiszta békénk lesz belül, egymás között, az egész mindenségbe. Nos, testvérek, itt van előttünk ez a pár, ellentét pár, amivel az apostol egy kicsit közelebb akarja hozni hozzánk, hogy nézzétek, testvéreim, nézzétek, Krisztus népe, hogy mi vár minket. Itt el kell vetnünk ezt a testet, ezt a földi testet, romlandó test, erőtlen test, ilyen gyalázatos test, és elmondja, hogy milyen, de majd egyszer ki kell, és milyen lesz. És mi ezt várjuk, ezért mondja Pál apostol a római levélben, hogy mi az Isten dicsőségének a reménységébe élünk. Mi várjuk azt, hogy bejutunk a dicsőség állapotába. Mi nem máró hónapra élő emberek vagyunk, nem csak az orrunkig látunk, meg nem csak a sírunkig látunk, hanem túllátunk azon. És látjuk, hogy majd Jézus jön, és új eget és új földet teremt, és minket kiragad a sírból, kiragad a halálból, és egészen új állapotba tesz. És ahogy hordoztuk a földi Ádámnak a képmását, majd hordozni fogjuk a mennyei embernek, Krisztusnak a képmását is teljes dicsőségbe. Egyedi módon, a magunk egyedi módján fogjuk tükrözni Isten dicsőségét, és Isten ránk néz, és azt mondja, hogy én gyönyörködöm bennetek. Mert magamat látom bennetek, az abszolút tökéletes. És mi ránézünk Istenre, és gyönyörködni fogunk benne, mert látjuk az abszolút tökéletest, az abszolút szépséget. Ez a legnagyobb áldás lesz, és a legnagyobb reménység, ami a szívünkben élhet. Segítsen az Úr, testvéreim, hogy amikor ezt a hitvallást mondjuk, ezt az apostoli hitvallást, és oda jutunk, hogy hiszem a test feltámadását, akkor ezt teljes szívünkkel tudjuk mondani, teljes gyermeki bizalommal tudjuk. Hiszem az én testemnek a feltámadását is. Kimegyünk a temetőbe, megnézzük a sírunkat? Van rajta már szép sírkő, vagy nem szép sírkő? Itt leszek eltemetve. De innen fogok feltámadni. És nem úgy fogok feltámadni, mint ahogy eltemettek, hanem egészen dicsőséges állapotba. Elképzelhetetlenül fenséges állapotba. Fogom majd az Urat magasztalni. Ezzel a reménységgel éljünk, testvérek, és így hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük néked a Szentírást, amelyben olyan titokzatos dolgokról beszélsz nekünk, melyeket félig értünk, félig nem értünk, de mégis azt mondod, hogy higgyünk benne teljes szívünkkel, mert biztos nem fogsz becsapni bennünket. Urunk, azt, hogy milyen a mostani testünk állapota, azt mi magunk is jól tudjuk. És valóban azokkal a szavakkal jellemezhető, ahogy itt a Bibliából olvastuk. De hogy lesz egy másik testünk, azt magunktól nem is tudnánk, de most már tudjuk, mert te mondasz nekünk erről néhány gondolatot, és elmondod azt is, hogy ez az új testünk milyen csodálatos lesz. Számunkra jelen pillanatban ez érthetetlen, fölfoghatatlan. Csak egyet tudunk tenni, Jézusunk, hogy rád tekintünk. Aki fölvetted Ádámnak a testét, és aztán a Golgota keresztjén meghaltál, és aztán kijöttél a sírból, feltámadott és dicsőséges testben, amelyet nem lehetett megragadni, amelyet mégis meg lehetett ragadni, amely el tudott tűnni, de mégis meg tudott jelenni, amely olyan volt, mint az előző, és mégis más volt. Rajta voltak a sebek helyei, de mégis fölfoghatatlan dicsőséget sugárzott. És köszönjük, Jézusunk, hogy te azt ígérted, hogy majd amilyen tested neked lett akkor, olyan lesz nekünk is. Segíts ezt elfogadnunk, ezt megértenünk, és hadd vésődjön a szívünkbe ez a bibliai igazság, és hadd tudjunk ennek örülni, és ebben a reménységben élni és halni is, és hordozni az összes nehézségünket, amiket a testben el kell hordoznunk. Urunk, köszönjük a mai tanításodat, és köszönjük, hogy most imádkozhatunk a gyászoló testvéreinkért, imádkozunk azokért, akik különösképpen is az elmúlt héten kellett, hogy elbúcsúzzanak kedves szerettüktől, vigasztald meg az itt maradottakat, a férjet, a gyermekeket, unokákat, áld meg, Urunk, ezt az egész családot a te közelségeddel, vigasztaló békességeddel, erőddel. Esedezünk hozzád, Urunk, a kórházakban szenvedő testvéreinkért, hogy légy gyógyítójuk, áld meg őket, hogy a nehézségben, a szenvedésben tudjanak beléd kapaszkodni, és légy nekik erőforrásuk. Adj bölcsességet az ápolóiknak, az orvosaiknak is ahhoz, hogy gyógyítani tudják őket, amennyiben lehetséges. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedő embertársainknak, a családtagjaiért, akik ott vannak mellettük, akik hordozzák őket, erősítsd meg őket is, bátorítsd meg az ő szívüket is. Kérünk téged, hogy a nehézségekbe hadd tudjon minél több embertársunk felét fordulni, akibe valódi erő és valódi vigasztalás rejlik. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a gyerekekért, akik elmennek ma gyerektáborba, és a fiatalokért, akik követik majd őket. Kérünk téged, hogy áld meg a gyerekmunkásokat, a szolgálatokatnak a tartalmát, vidd közel a gyerek szívekhez. Kérünk, hogy áld meg a gyermekeinket, kisebbeket, nagyobbakat, hogy megismerjenek téged, és minél előbb eljussanak a veled való boldog közösségbe. Kérünk téged, hogy hordozd ezt a tábort, és őrizzed és védjed őket ottan, ahol vannak, Szokolyán. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünket, hordozzál bennünket, Urunk, és áld meg, és mutasd meg rajtunk a te dicsőségedet másoknak is. Esedezünk, Urunk, és téged várunk. Légy közöttünk. Maradj velünk, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! A hirdetéseket hadd hozzam elétek. Először is együttérző és szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten, pénteken, 10 órakor búcsúztunk a belvárosi temetőben dr. Varga Pálné született Hegedűs Erzsébet Mária testvérünktől, akit 75 éves korában szólított el családja köréből és körünkből teremtője. Isten vigasztalását kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy esküvő készülődik a gyülekezetünkben. Perczel Tamás jegyzette eljövendő házastársául Kálmán Csillát. Esküvőjükre július 9-én szombaton kerül sor, 16 órakor lesz a templomi esküvőjük itt a mi újszegedi templomunkban. Az esküvői szertartás után mindenkit szeretettel vár a család egy kis szeretett vendégségre a templom udvarán. Isten vigye teljesedésbe a házasulandóknak szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyerektábor elvonult, éppen most vonulnak, Szokolyára mennek, és jövő vasárnap jönnek haza. Ment innen 30 gyermek, a gyülekezetből is 11 vagy 12 gyerekmunkás. Hát imádkozzunk értük, hogy áldott legyen a tartózkodásuk, és örömmel tudjanak, épségbe tudjanak hazajönni. Imádkozni szabad értük. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Biblia Szövetség bibliai iskolai oktatást indít. Ez egy 2 éves tanfolyam, 1 év 20 000 forintba kerül, teljesen önköltséges ár. Havi 1 alkalommal van egy rendezvény, jelentkezni lehet, még van lehetőség erre. Szeretettel várják azokat, akik szeretnének abban részt venni. Aki többet szeretne erről tudni, a Biblia Szövetségnek a honlapján tájékozódhat, illetve nálam is lehet megtudni erről többet. Szeretettel ajánlom ezt azoknak, akik szeretnének a Bibliába még jobban, még mélyebben belemenni, sőt nem csak a Bibliába, hanem ott más egyéb tantárgyak is vannak, amiket érdemes elsajátítani. A keresztény hitnek egy jó megismertetésére van ott, és megismerésére van ott lehetőség. Szeretettel ajánlom a testvéreknek. Hirdetem befejezésül, hogy jövő héten bibliaóránk lesz kedden, erre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Bocsánat, még egy dolog, a gyülekezeti hét, ami augusztusban lesz, már ugye többen jelentkeztek oda, és némelyek már be is fizették az első részletet, de kéri az alapítványnak a vezetője, hogy a második részletet is fizessék majd azok, akik jelentkeztek erre a táborra. Aktuális most már ennek is a befizetése. Tehát az Úr legyen gyülekezetünknek továbbra is őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. A záró énekünk a 401. dicséret. Ennek is kijelölt 5. és 6. verse, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk mai együttlétünket, tehát a 401. énekünk 5. és 6. versét énekeljük. Elválni kedvesinktől fájdalmas és nehéz, de szívem szent reménnyel a jövendőbe néz. himnuszunkat énekeljük el. Áldást és békességet kívánok a testvéreknek!